Kezdődik a híradó csütörtökön este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Az olcsó energia Európa legfontosabb kérdése, ezt mondta Berlinben Orbán Viktor, ahol Angela Merkellel is tárgyalt. 10% fölött nőtt az ipar márciusban, az export 5%-kal, Varga Mihály szerint még mindig van tartalék a gazdaságban. Nem hallgattak Putyinra az ukrán szakadárok, vasárnap mégis szavaznak Kelet-Ukrajna függetlenedéséről. Magyarország rendezheti a világ leghíresebb szakácsversenyét 2016-ban, a Bocuse d'Or idei világdöntőjébe bejutott a magyar séf. Dinamikusan bővül az ipar, márciusban a termelés 10%-nál is nagyobb mértékben haladta meg az egy évvel korábbit a KSH adatai alapján. A bővülés motorja továbbra is a járműgyártás, de emellett a feldolgozó ipar többi ágazata is növekedett. Mindezek hatására 5%-kal emelkedett az export is. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a híradónak azt mondta, ez azt jelenti, hogy van még növekedési potenciál a magyar gazdaságban.
Autókhoz gyártanak elektronikai alkatrészeket a szombathelyi Epcos Kft-nél. Csak nem 1800-an dolgoznak itt, de a következő két évben 220 fővel bővítik a létszámot. Több mint 10 milliárd forint értékben építenek egy új gyártóközpontot, mert a jelenlegi telephelyek már nem tudják kiszolgálni az egyre növekvő keresletet. A cég úgy számol, a fejlesztés után 20%-kal tudják majd növelni árbevételüket.
A jelenlegi autóipar egyre jobban bővíti az elektronikai felhasználásokat a gépkocsiban, és ez ugye számunkra új piacokat jelent. Ezekre az új piacokra a magyar kutatófejlesztő gárdánkkal időben sikerült belépnünk, és ennek köszönhetően olyan termékeket sikerült kifejlesztenünk, amelyek elnyerték a vevőink tetszését.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt mutatják, hogy éves összehasonlításban 10 hónapja folyamatosan nő az ipari termelés, márciusban 8,1%-kal. Ha nem vesszük figyelembe a munkanapok számát, akkor még kiugróbb a márciusi adat, több mint 10%-os növekedést mutat. És mivel a termékek egy jelentős részét külföldön értékesítik, nőtt az export is. Az első negyedévben több mint 5%-kal nőtt a kivitel és 4%-kal a behozatal értéke. Így a külkereskedelmi mérleg továbbra is pozitív.
Ez már egy érzékelhető elmozdulás.
A híradónak nyilatkozó közgazdás szerint fontos, hogy az ipar fejlődése és a jó export teljesítmény mellett egyre több beruházás indul az országban, és egyre nő a fogyasztás is, vagyis átalakult a gazdaság szerkezete.
A mutatók jelentős része várakozáson felül alakul. Ebből egyébként arra lehet következtetni, hogy a magyar gazdaság nem csak most, hanem adott esetben hosszabb távon is fenntartható módon egy ilyen egészségesebb szerkezetbe fog növekedni.
A termelés húzóágazata továbbra is a járműipar, de egyre több területen érezhető élénkülés. A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaság tartja a jó fejlődési pályát.
A magyar gazdaságban van még növekedési potenciál, az ipar további növekedésével lehetőség van arra, hogy bővebb, nagyobb mértékű export legyen, és ezen keresztül a foglalkoztatás és a jövedelmek is növekedjenek.
Varga Mihály arra számít, hogy a növekedés tovább erősödik majd a következő hónapokban. Így az sem kizárt, hogy idén jobban nő majd a GDP, mint a kormány által előrejelzett 2,3%.
A többszöri rezsicsökkentések hatására a magyar családok jövedelmüknek egyre kisebb részét költik áramra, illetve gázra, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jelentéséből. Emellett mostanra az európai fővárosok közül jelenleg Budapesten a második legolcsóbb a gáz, csak Bukarestben fizetnek érte kevesebbet. A korábban elfogadott törvény szerint ősszel tovább folytatódik a rezsicsökkentés.
Részszámlámra fizettem 13.033 forintot, havonta, 2014 idén a rezsicsökkentés után 11.273 forintot fizetek.
Az áram és a gáz számláit mutatja Farkas Márta. A Budapesten élő nyugdíjas nő egyre inkább érzi a csökkenő energiaárakat. Az eddig megspórolt pénzből már meg tudott venni egy laptopot részletre.
Havonta 3-3.500 forintot meg tudok takarítani. Így bele tudtam vágni abba, hogy vásároltam egy új számítógépet részletre, mert a részletek egy része a megtakarításomból, amit az áramon és a gázon takarítok meg, azt tudom fedezni.
A többszöri rezsicsökkentések hatására a magyar családok jövedelmüknek egyre kisebb részét költik áramra, illetve gázra. Derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Kutatási Hivatal jelentéséből. Ebben az áll, Budapest európai összehasonlításban 2013. júliusában még a második legrosszabb helyen végzett, vagyis arányaiban csak a román fővárosban költöttek többet az emberek rezsire. Idén áprilisban több nagyvárost megelőzve már jelentősen jobb pozíciót foglalt el Budapest, vagyis jövedelmük egyre kisebb részét költik villamos energiára és földgázra a háztartások.
Áprilisi rezsicsökkentést követően már Budapestnek sokkal jobb a pozíciója. Pozsonyban, Bukarestben, Prágában, Varsóban és Lisszabonban is többet fizetnek a lakossági fogyasztók a teherbíró képességük függvényében az energiáért.
A rezsicsökkentés 2013. januárjában kezdődött, akkor a gáz, az áram és a távhőára mérséklődött 10%-kal. Novemberben ismét csökkent a gáz, az áram és a távhőára további 11,1%-kal, így összesen 20%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint a rezsicsökkentés előtt. Idén április 1-től pedig újra a gázára mérséklődött 6,5%-kal. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően egyébként mostanra az európai fővárosok közül jelenleg Budapesten a második legolcsóbb a gáz, csak Bukarestben kell kevesebbet fizetni érte. A villanyára pedig a harmadik legolcsóbb a magyar fővárosban. A korábban elfogadott törvény szerint ősszel tovább folytatódik a rezsicsökkentés. Szeptembertől 5,7%-kal lesz olcsóbb az áram, októbertől pedig 3,3%-kal a távhő.
Kizárólag a miniszterelnök választással foglalkozik szombati ülésén az új országgyűlés. A délután 3-kor kezdődő és 1 órásra tervezett ülés a kormányfő megválasztásával kezdődik. Ezután a miniszterelnök esküt tesz, majd a himnusz után fel is szólal. Áder János köztársasági elnök kedden Orbán Viktort az áprilisi parlamenti választáson győztes Fidesz elnökét javasolta kormányfőnek. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egy képviselő addig nem vehet részt az országgyűlés munkájában, amíg a hibátlan esküszöveget el nem mondja. Ez következik az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatából. Lomnici Zoltán a Ma reggel című műsorban azután beszélt erről, hogy az országgyűlés alakuló ülésén a demokratikus koalíció tagjai kiegészítették a képviselői esküszövegét. A párt tagjai korábban már jelezték, nem tesznek esküt a szerintük illegitim alaptörvényre. Lomnici Zoltán szerint akár egy újabb eskütételre is lehetne kötelezni a DK képviselőit.
Tény és való, hogy az AB gyakorlatából az következik, hogy a hibás esküt elmondók azok nem vehetnek részt az elkövetkező időszakban addig az országgyűlés munkájában, amíg a hibátlan eskü szöveg el nem hangzik az ő szájukból.
A Fidesz-KDNP várhatóan annyi képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe, amivel azt üzeni Európának, Magyarország nem tér le a magyar útról, mondta Rétvári Bence Villányban a pártszövetség kampánygyűlésén. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára úgy fogalmazott, a magyar emberek kiállnak Magyarország szuverenitása, az ország érdekeit képviselő Fidesz-KDNP mellett, és nem azokat támogatják, akik az uniót belülről megszüntetnék, vagy kiszolgálnák a multinacionális tőke igényeit.
Azért fontos, hogy minél több Fidesz-KDNP és európai parlamenti képviselő legyen majd az Európa Parlamentben, hogy egyrészt a legerősebb frakciót, a néppárti frakciót erősíthessék, másrésztről pedig megvédhessék Magyarországot mindazoktól a támadásoktól, amik érik Magyarországot várhatóan a következő években is, hiszen nem számíthatunk arra, hogy azok, akik az előző 4 évben igaztalan vádakkal illették Magyarországot, azok a következő 4 évben hátradőlnének.
Az MSZP önbevallásnak értékeli a kormány által készített konvergencia programot, mondta a párt európai parlamenti képviselőjelöltje. Veres János szerint abból az derül ki, hogy nem valósul meg 10 év alatt az ígért 1 millió új munkahely. Hozzátette, az MSZP az unió által finanszírozott ifjúsági garancia program segítségével csökkenteni a munkanélküliséget a fiatalok körében.
A kormányzatnak be kellene nyújtani azt a programot, amely alapján ezt igénybe veheti. Másrészt pedig mi az egyébként európai parlamenti választási programunkban szerepeltetve ennek a bizonyos ifjúsági garancia programnak a kiszélesítését javasoljuk a továbbiakban az európai forrásokból.
A Fidesz szerint a magyarok nem kérnek Veres Jánosnak a Gyurcsány kormány pénzügyminiszterének szakértelméből. A párt közleményében úgy fogalmaz, a szocialisták bukott pénzügyminisztere személyesen is felelős Magyarország tönkretételében. Az LMP a Zöldek párt családjának tagjaként elkötelezett abban, hogy Európát meg lehet és meg is kell javítani, jelentette ki a párt EP képviselőjelöltje. Csiba Katalin hozzátette, Magyarország érdeke az, hogy minden EP frakcióban legyen magyar képviselő, mivel a döntések gyakran alig pár szavazaton múlnak, az előkészítés alatt pedig meg kell ismertetni a magyar szempontokat is.
Tapasztalatunk szerint egyedül a Zöld párt az európai frakcióban is, aki innovatív, új, kreatív, valóban működőképes megoldási javaslatokkal áll elő, és ehhez képes támogatókat gyűjteni, ehhez képes pártokon átívelő, pártpolitikán átívelő támogatásokat szerezni, mind a Néppárt, mind pedig a Liberális párt, mind pedig a Szociáldemokrata párt sorai közül.
Az Együtt PM képviselőjelöltjeinek az Európai Parlamentben a pénzvesztéstől és a lenyúlástól kell megvédeniük Magyarországot, mondta Bajnai Gordon Debrecenben. A párt vezetője hozzátette, a május 25-i választáson Kelet és Nyugat között kell választani. Szerinte a Nyugat az Európai Uniós fejlesztések lehetőségét jelenti. Azt mondta, pártja az Európai Parlamentben azért dolgozna, hogy az ország megkapja az uniós forrásokat.
Ettől kell megvédenünk Magyarországot, a pénzvesztéstől és a lenyúlástól. Azért kell küzdenünk majd az Európai Parlamentben a képviselőinknek, hogy megvédjék Magyarországot. Ha lehet a kormánnyal együtt, de ha kell, akkor a kormánnyal szemben is.
Az EP választás lesz a demokratikus koalíció igazi megmérettetése, jelentette ki Gyurcsány Ferenc kaposvári lakossági fórumán. A pártelnöke azt mondta, arra számít, hogy belátható időn belül vidéken a DK lesz a baloldal legerősebb pártja. Gyurcsány Ferenc hozzátette, 5% fölötti eredménnyel számol.
Azt gondolom, hogy annak van realitása, hogy kettő jelöltünk be fog futni, Niedermüller Péter és Molnár Csaba. Abban biztos vagyok, hogy egy igen, és az igazi nagy győzelem lenne, hogyha a harmadik jelöltünk, Kakukk György is ott lenne az Európai Parlamentben.
Az emberi élet védelme áll az SMS kampányának középpontjában, mondta a párt elnöke. Seres Mária hozzátette, hogy pártja az olyan Európai Uniós jogszabályok oldásán dolgozna, amelyek korlátokat jelentenek egy-egy nemzet számára. A politikus szerint az elsődleges érdek az, hogy a magyarok jól érezzék magukat Európában.
Nem azért kellett csatlakoznunk egy európai közösséghez, hogy korlátokat érezzünk, hanem azt, hogy mi egy szabad ország vagyunk, önrendelkezéssel élhetünk, ugyanakkor egy nagy közösség tagjai.
Elemzők szerint minden eddiginél nagyobb tétje lesz az idei európai parlamenti választásnak. A választópolgárok nem csak arról döntenek, hogy melyik frakciónak lesz többsége az unió jogalkotó szervében, hanem közvetve arról is, hogy ki irányítsa az Európai Bizottságot. A két nagy pártcsalád, a jobb-közép Európai Néppárt és a baloldali Európai Szocialisták támogatottsága nagyon közel van egymáshoz.
Rajtad múlik. Válaszd meg Európa döntéshozóit, és szavazz május 25-én.
Rajtad múlik. Ez a fő üzenete annak az Európai Uniós reklámfilmnek, amely mindenkit részvételre buzdít a május 25-i európai parlamenti választáson.
Az Európai Parlament odafigyel arra, hogy neked mi a fontos. A döntés a te kezedben van.
Egy másik pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberek meghatározhatják Európa jövőjét.
Légy része.
Idén először nem csak az a tét, hogy az Európai Parlamentben melyik oldalnak lesz többsége, hanem közvetve a választópolgárok dönthetik el azt is, hogy ki irányítsa az Európai Bizottságot, amely gyakorlatilag az unió kormányának felel meg.
Az egész új eljárásnak a legfőbb céljai között az elsődleges az volt, hogy nagyobb érdeklődést keltsen az európai választások iránt. Inkább az európai ügyekről szóljon ez a választás, és ne a belpolitikáról szóljon.
2,5 héttel a választás előtt az európai jobb és baloldali pártcsaládok közötti verseny nagyon szoros. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint a jobb-közép Európai Néppárt 216 helyet szerezne az Európai Parlamentben. A baloldali Európai Szocialista Párt pedig 205 mandátumhoz jutna. Magyarországnak 21 képviselője lesz. A Fidesz-KDNP politikusai a néppárti frakciót erősítik majd. Az MSZP-sek, valamint ha kijutnak Brüsszelbe, a DK-sok és a Bajnai Gordon féle együtt képviselői pedig az európai szocialistákhoz csatlakozhatnak.
Ennek az európai parlamenti választásnak az európai politika szempontjából a korábbiakhoz képest jóval nagyobb tétje súlya van lesz.
Az európai pártcsaládok közötti verseny a magyar politikusok között is az egyik legfőbb kampánytéma. Kövér László, az országgyűlés elnöke szerdán egy Máté Szalkai lakossági fórumon azt mondta, ha sok magyar képviselő ül az európai néppárt soraiban, azaz egész országot felértékeli az európai politikában.
Az európai néppárt, az számít ránk, mi több. Fontosak vagyunk az Európai Néppártnak, és ez a fontosságunk az Európai Néppárton belül a belpolitikai erőkből fakad.
A szocialisták európai parlamenti listájának második helyén álló Újhelyi István pedig úgy fogalmazott, az MSZP jó szereplése esetén nagyobb esély van a változásra Európában.
Ezen az Európán most csak az Európai Szocialista Párt tud változtatni, hiszen az elmúlt ciklusokban végig jobboldali többség volt, amely meghatározta az Európai Uniós intézményrendszer.
A legfrissebb adatok szerint a 28 tagállamból 14-ben áll jobban az Európai Néppárt, mint a szocialisták. Ezek közé tartozik Magyarország is. 13-ban pedig a szocialisták vannak erőnyben. Ausztriában pillanatnyilag ugyanakkora a támogatottságuk. Elemzők szerint nagyon sok múlik a következő két hét kampányán, és hogy melyik országban mennyien mennek el szavazni.
Egyetlen ország sem reménykedett abban, hogy majd valaki másnak a pénzén győzi le a saját gazdasági bajait. Erről beszélt Orbán Viktor egy berlini fórumon. A miniszterelnök hozzátette, Magyarország is ezért fizette vissza idő előtt az IMF hitelét, és ezért szerepel az új alkotmányban az adósságfék. A kormányfő az energiaárát nevezte az európai versenyképesség jövője szempontjából a legfontosabb kérdésnek. A miniszterelnök délután találkozott Angela Merkel német kancellárral, aki azt mondta, Németország kiemelt stratégiai szövetségese Magyarországnak.
Németország Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere. A két ország tavaly összesen 40 milliárd euró értékben kereskedett egymással. Németország egyben Magyarország legnagyobb külföldi befektetője is. A külföldről érkező tőke egynegyede német. Gazdasági ügyekről volt szó azon a sajtótájékoztatón, amelyet Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök tartott hivatalos találkozójuk előtt.
Németország kiemelt stratégiai szövetségese Magyarországnak.
A miniszterelnök arról beszélt, a magyar kormány szándéka a következő években, hogy erősítse és mélyítse az egyébként kiváló német-magyar kapcsolatokat. Orbán Viktor emlékeztetett, 2010 óta mintegy 6 milliárd eurónyi német befektetés érkezett Magyarországra.
Németország gazdasági jelenléte Magyarországon és Közép-Európában hozzájárul ahhoz, hogy Közép-Európa legyen a gazdasági növekedés motorja a következő években az Európai Unió területén.
Angela Merkel szóban is gratulált Orbán Viktornak a választási győzelméhez. A német kancellár arról beszélt, Németországnak nagyon szorosak a gazdasági kapcsolatai Magyarországgal, amelyeket még tovább szeretnének fejleszteni a jövőben. A német vállalatok azt mondják, hogy nagyon fontosak a megbízható jogi keretek, és számos jó példa van az együttműködésre Németország és Magyarország között, és ezt mutatja a német vállalatok jelenléte is, mondta Angela Merkel. Orbán Viktor előzőleg a német regionális közszolgálati műsorszóró rendezvényén arról beszélt, Európában nem élhetünk más pénzért. Minden uniós tagállamnak el kell végeznie a saját házi feladatát, és közülük senki sem reménykedhet abban, hogy majd valaki másnak a pénzén győzi le a saját gazdasági bajait. Orbán Viktor rámutatott, Magyarország is ezért fizette vissza idő előtt az IMF hitelét, és ezért szerepel az új alkotmányban az adósságfék. A kormányfő berlini előadásában az energiaárát nevezte az európai versenyképesség jövője szempontjából a legfontosabb kérdésnek.
A mai rendszer vereségre ítél bennünket. Meggyőződésem, hogy a jövő Európában az árakat, az energiaárakat radikálisan le kell szorítani. Az is meggyőződésem, hogy az árak leszorításához képest minden más egyébként fontos szabályozási kérdés csak másodlagos. A versenyképességünket olyan rohamosan veszítjük el, hogy az erőnket ma az árcsökkentésre kell összpontosítani.
A kormányfő arról is beszélt, hogy Európa csak a munka révén boldogulhat. Európának nem a munkanélküliséget, hanem a munkát kellene támogatnia, folytatta Orbán Viktor, aki hangsúlyozta, ha a vállalkozói világ nem képes mindenkinek munkát adni, akkor az államnak kell észszerű szerepet vállalnia.
A Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagjai között tavaly végzett felmérés alapján folyamatosan javul a befektetői környezet Magyarországon. A külföldi vállalatok egy része további javulásra számít. Magyarországon egyébként 3000 német cég dolgozik, összesen 300 ezer embert alkalmaznak. A híradót Mészáros László tudósította Berlinből.
Nem vonja meg támogatását az MSZP Molnár Zsolttól, maradhat a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Erről Mesterházi Attila beszélt az Este című műsorban. Tegnap a Demokratikus Koalíció szóvivője mondta azt, hogy nem támogatják Molnár Zsolt bizottsági elnöki megbízatását, ha valódiak a róla készült 1992-es felvételek. Molnár Zsolt visszautasítja, hogy skinhead lett volna. Azt mondja, a rossz idő miatt viselt kapucnit az 1992. október 23-ai tüntetésen.
Tüntető tömeg az MTV szabadságtéri székháza előtt. A demonstrálók között jól látszik a fején kapucnit viselő Molnár Zsolt, az MSZP jelenlegi kampányfőnöke és budapesti elnöke. A tömegben több tucat feltűnően hasonló kapucnit viselő tüntető áll. Molnár Zsoltról először az MNO.hu írta, hogy skinheadekkel tüntetett együtt. Bemutattak egy fotót is, amely akkor a 168 óra című heti lapban jelent meg. Eszerint Molnár Zsolt is ott volt 1992-ben a Kossuth téren, amikor a tömeg kifütyülte Göncz Árpád köztársasági elnököt.
Így néztem ki abban az időszakban, érettség előtt álltam, és semmi a skinhead kapcsolatom soha nem volt, azóta se, előtte sem.
Molnár Zsolt kedden a parlamentben azt mondta, ő nem volt skinhead, szerinte ezt egy akkori fotója is bizonyítja. Ugyanakkor elismerte, hogy ott volt 1992-ben a Kossuth téren, majd a TV székházánál is, de tagadta, hogy kifütyülte volna Göncz Árpádot.
Nem fütyültem.
Valószínűleg én is a többiekkel kiabáltam azt, hogy szabad rádiót, vagy hazudtatok eleget, hát aztán...
A szocialista politikus szerda reggel az ATV-ben elismerte, hogy a TV székháznál már együtt kiabált a tömeggel, de hangsúlyozta, hogy ott sem volt köze skinheadekhez.
Nincsen titkolnivaló.
Egy esti interjúban pedig már azt mondta, nemzetbiztonsági átvilágítást kezdeményez maga ellen.
Én azt fogom kérni, hogy ne csak C-típusú legyen, hanem sokkal szigorúbb. 1974. októberéig menjen vissza. Amint a megszülettem ez a vizsgát.
Gyurcsány Ferenc pártjának szóvivője Gréci Zsolt szerdán azt mondta, ha valódiak a felvételek Molnár Zsoltról, akkor a szocialista politikus nem lehet bizottsági elnök.
A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy Molnár Zsolt ne legyen az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke.
Marad Molnár Zsolt elnök?
Igen.
A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke marad Molnár Zsolt, jelentette ki az MSZP elnöke az Estében. Mesterházi Attila elhiszi Molnár Zsoltnak, hogy nem fütyülte ki Göncz Árpádot, és hogy sosem volt skinhead.
Ebben különösebb titok semmi nem történt, vagy nem került napvilágra, hiszen akkor megjelent felvételekről van szó, és az elmúlt 4 évben is korrektül látta el a munkáját a bizottság elnök úr.
A Mesterházi Attilával készült beszélgetés után jelent meg az Együtt PMS Gulyás József írása a hvg.hu-n. Bajnai Gordon pártársa szerint Molnár Zsoltnak nincs helye az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának élén, ha nem tud előelni a nyilvánosságra került tények meggyőző cáfolatával. Gulyás József szerint, aki egyébként korábban a Nemzetbiztonsági Bizottság SZDSZ-es tagja volt, Molnár Zsoltnak azok között sincs helye, akik azon dolgoznak, hogy a baloldal újra hiteles legyen.
A baloldali viták mellett a Jobbikon belüli véleménykülönbségek is témát adtak a sajtónak az elmúlt napokban. Vona Gábort hosszan kérdezték ma az újságírók a keddi kossuthtéri atrocitásról, illetve Morvai Krisztináról és Gaudi Nagy Tamásról. A Jobbik pártelnöke saját bevallása szerint egy idő után úgy érezte magát, mintha a híradó partiján lenne, de nem mint vendég, hanem mint az egyik fogás.
Kapjátok el!
Hangosan szidalmazták, és közben többször leköpték Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, kedden a Kossuth téren. A támadók egy tüntetésen vettek részt, amit a volt jobbikos képviselő Gaudi Nagy Tamás szervezett. Beszámolók szerint ő maga hívta fel az emberek figyelmét Pásztor Istvánra. A Jobbik nem sokkal az eset után közleményben elítélte az atrocitást, és elhatárolódtak Gaudi Nagy Tamástól, hangsúlyozva, hogy már nem képviselője a Jobbiknak. Morvai Krisztina, aki szintén ott volt a Kossuth téri tüntetésen, szerdán azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, ha valakit leköpnek. Ugyanakkor harcostársának és legjobb barátjának nevezte Gaudi Nagy Tamást, akitől nem határolódott el.
Miért határolnék el? Határolnék el harcostársamtól és legjobb barátomtól.
A rendezvényen történteket azt a leghatározottabban elutasítjuk, és a Jobbik politikai stílusától teljes mértékben elütőnek ítéljük meg.
Vona Gábor csütörtökön megerősítette, hogy pártja elítéli a Kossuth téren történteket. Szerinte árnyalatnyi különbségek vannak a párt és Morvai Krisztina álláspontja között.
Történt egy olyan eset, amelyet lehet, hogy Morvai Krisztinához képes más árnyalatokkal látunk.
De Vona Gábor egyúttal hangsúlyozta, hogy az egyességük alapján Morvai Krisztina továbbra is szabad belátása szerint dolgozhat az Európai Parlamentben, akár csak az előző 4 évben. Azt sem bánják, ha Gaudi Nagy Tamást választja munkatársának. A Jobbik és a Nemzeti Jogvédő útja elvált egymástól. Szerdán még ezt írta Gaudi Nagy Tamásról a párt. Novák Előd a Jobbik alelnöke viszont csütörtök délelőtt a Facebookon hosszan írt róla, hogy az elmúlt hetekben több ajánlattal is próbálták Gaudi Nagy Tamást marasztalni. Lehetett volna országgyűlési képviselő, vagy akár kaphatott volna egy brüsszeli intézményvezetői posztot is.
Kicsit úgy érzem magam, hogyha nem is tudom, élennék a flekken az ön partiján is.
Csütörtökön Vona Gábort hosszan faggatták az újságírók a Jobbikban kialakult helyzetről. Egy idő után a Híradó riporterének már azt mondta, úgy érzi magát, mintha sült hús lenne.
Kicsit úgy érzem magam, hogyha nem is tudom, élennék a flekken az ön partiján is, és ütöget nekem két oldalról. Szerintem fejezzük ezt be, elmondtam a véleményemet.
Sajtóhírek szerint a Jobbikban régóta belső feszültségek vannak abból, hogy radikálisabb, vagy inkább mérsékeltebb irányt válasszanak. Vona Gábor szerint az esetleges véleménykülönbségek ellenére ma a Jobbik a legegységesebb párt.
Rendben zajlottak az angol írásbeli érettségi vizsgák, a megyei kormányhivatalok nem jeleztek problémát, közölte a köznevelési államtitkárság. Középszinten több mint 54 ezeren, emelt szinten csak nem 10 ezeren vizsgáztak angolból. A tavaszi vizsgák első hete holnap a német írásbelikkel zárul. Együttműködési megállapodást kötött Erzsébetváros, a Budapesti Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. A Magyarországi Holokauszt 70. évfordulójára indítandó helyi programsorozat szervezésére. A 7. kerület fideszes polgármestere Vattamány Zsolt azt mondta, reményeik szerint a kulturális programok hatása hosszabb távon is érezhető lesz. Beszámolt arról is, hogy felállítják az erzsébetvárosi zsidó helytörténeti tárat, amely a helyi zsidóság életét mutatja be egy berendezett lakáson keresztül. Csak üres szavakat puffogtat Vladimir Putyin, mondta Arszenyi Jácenyuk ideiglenes ukrán miniszterelnök, miután az orosz elnök tegnap arra kérte az orosz barát szeparatistákat, hogy halasszák el a május 11-ére kiírt népszavazást a kelet-ukrajnai régiók függetlenedéséről és esetleges csatlakozásáról Oroszországhoz. A donyecki szakadárok vezetői ma bejelentették, hogy megtartják a referendumot.
Továbbra sem szűntek meg a harcok az ukrán kormányerők és a kelet-ukrajnai orosz barát fegyveresek között. A leghevesebb összecsapás a Fekete-tenger partján fekvő Mariupolban volt, ahol a városháza háromszor cserélt gazdát az elmúlt órákban. Az épület az orosz barát fegyveresek kezén volt, akiket könnygázzal szorítottak ki az ukrán erők. Szlovjanszk és Luhanszk belvárosa továbbra is az orosz barát fegyveresek kezén van. A szakadárok több mint 30 emberüket vesztették el az ukrán kormányerők hétfői ellentámadásában. Az orosz elnök szerdán azt javasolta, hogy a kelet-ukrajnai orosz kisebbség tagjai halasszák el a vasárnapra tervezett népszavazást, amelyen az Ukrajnától való elszakadásról döntenének. Az ukrán miniszterelnök üres handabandának nevezte az orosz államfő felvetését. Arszenij Jácenyuk ironikusan azt javasolta, tájékoztassák Putyin elnököt arról, hogy semmiféle hivatalos népszavazást nem terveznek Ukrajnában vasárnapra. Putyin szavai egyébként váratlanul érték a szakadárokat, akik azt mondják, már az orosz elnök sem tudja visszatántorítani őket. Az emberek meg akarják tartani a népszavazást. Napok óta készülnek rá, nem csak a helyi bizottság, hanem az egyszerű emberek is, mondja a luhanszki szakadárok szóvivője. Vlagyimir Putyin szerdán azt is bejelentette, visszavonták azt a 30-40 ezer orosz katonát, akiket hónapokkal ezelőtt vezényeltek az orosz-ukrán határhoz. A NATO főtitkára szerint egyelőre nem látják jelét, hogy az orosz csapatok valóban visszavonulnának. Közben az orosz fegyveres erők lázasan készülnek a május 9-i győzelemnapi katonai parádéra. A náci Németország felett aratott győzelem ünnepnapján idén nem csak Moszkvában, hanem a Krím-félszigeten is katonai parádét tartanak, amelyen állítólag Vlagyimir Putyin is részt vesz majd.
Itthon második világháborús fel nem robbant rakétát találtak a munkások Budapesten a második kerületben egy építkezésen. A hatástalanítás idejére a környéken lakóknak el kellett hagyniuk otthonaikat. A rakétát egyébként a tűzszerészek a helyszínen hatástalanították.
A 180 cm hosszú sorozatvető rakéta 70 évig volt a földben a második kerületi Ribári utca egyik telkén, a felszín alatt alig fél méterre.
A harci rész körülbelül itt helyezkedik el, ami tartalmaz körülbelül 28 kg robbanóanyagot, és a harci rész végén található a gyújtószerkezet.
A lövedéket az építkezésen dolgozó munkások találták meg. A hatástalanítás idejére 18 lakóházat kiürítettek. 10 idős embert a közeli gimnáziumban helyeztek el.
Itt nagyon kellemes, hát mindenki törődik velünk, úgyhogy rendben, és remélhetőleg hamar visszamegyünk.
A honvédség tűzszerészei 2 óra alatt hatástalanították a bunkós fejű katyusának nevezett rakétát.
Nagyon meg volt korodálva, ez körbe lett tisztítva, szépen finoman körbe kocogtatva, drótkefézve, valamint csavarlazító használatával. És akkor utána próbáltunk rá a gyújtószerkezetre, azért látszik, hogy erősen meg kellett fogni, mert bele volt szorulva.
A rakétát a tűzszerészek most elviszik a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol elvégzik majd a végleges hatástalanítást, vagyis kiszerelik belőle a mintegy 28 kilónyi robbanóanyagot. A rakéta ezután a tűzszerészek központi bázisára kerül, és mivel ritka példány, ott oktatási célokat fog szolgálni. A híradót Víg András tudósította.
Kettős magyar siker a Bocuse d'Oron, a világ legrangosabb szakács versenye Stockholmban. A Magyarországot képviselő Molnár Gábor csapata ugyanis bejutott a legszűkebb elitbe, a jövő évi lyoni világdöntőbe. És az is eldőlt, 2 év múlva Budapest rendezheti az európai elődöntőt.
Gondosan előkészítették a hozzávalókat, aztán pedig elkezdődött a több órás főzés. 2 nap alatt összesen 20 ország séfje mérte össze tudását a Bocuse d'Or, a világ legrangosabb főzőversenyének európai selejtezőjén, Stockholmban. A versenyzőknek egy hal és egy húsételt kellett elkészíteniük a megadott alapanyagokból. Ezek a svéd sertés, belonosztriga, kékkagyló és fekete tőkehal voltak. Az ételeket 5,5 óra alatt kellett elkészíteni. Összesen 14 adagot kellett csinálniuk, amit egy szakmai zsűri kóstolt végig, majd pontoztak. Magyarországot egy fiatal szakács, Molnár Gábor képviselte, aki még márciusban nyert a budapesti selejtezőben.
Molnár Gábor!
Akkor a séf azt mondta, hatalmas lehetőségnek tartja, hogy képviselheti Magyarországot.
Ez egy nagy dolog, igazából 2 hónapos munka van benne, minden nap, tehát szinte szabad nap nélkül dolgoztunk, és hát életem egyik nagy álma vált valóra.
Végül Magyarország és Molnár Gábor csapata 9-ként jutott be a 2015-ös lyoni világdöntőbe, amit 2 évente tartanak.
All right. Next country that will host this event, and I will say congratulations and the best of luck to Hungary.
Az európai selejtezőn az is eldőlt, hogy Magyarország rendezheti 2 év múlva az idejéhez hasonló európai selejtezőt. A magyar delegáció vezetője a helyszínen azt mondta, Magyarországon az utóbbi időben egyfajta gasztronómiai forradalom indult el.
A magyar vendéglátásnak, a magyar turizmusnak, a magyar gasztronómiának. Az, hogy most már 2. alkalommal ott vagyunk, és a helyezettek között vagyunk, és végül az, hogy elnyerhettük sok ország közül a rendezés díját, én szerintem ez nagyon jó hírverése.
A Bocuse d'Or világdöntőjét 2015. januárjában tartják 24 ország részvételével. Magyarország tavaly jutott ki először a világversenybe, Szél Tamás akkor a 10. helyen végzett.
Ma este kialakul az Eurovíziós Dalfesztivál szombati döntőjének teljes mezőnye. A Magyarországot képviselő Kálai Sanders András már kedden bejutott. A második elődöntőből most ismét 10 produkció juthat tovább. A híradó után nem sokkal kezdődik a Vízió múlt, utána pedig az M1 élőben közvetíti az egész sót. Kopenhágából Gundel Takács Gábor tudósít.
Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Híradó nézőit. A tegnapi és a mai nap némi nyugalomban telt a magyar küldöttség számára. Szükség is volt egy kis pihenésre, hiszen sok-sok munka volt az első elődöntőben. Most egy kis nyugi van, és figyeljük azt, hogy ma este mi történik majd a második elődöntőben, ami nagyon érdekesnek tűnik, és kérdés, hogy melyik 10 produkció jut tovább. A legnagyobb érdeklődés mindenféleképpen az osztrák produkciót kíséri. Tomás Nyquist, a művész nevén Conchita Wurst, az osztrák fellépő, és sok szempontból érdekes lesz ez a produkció, érdemes lesz majd megnézni. Holnapra aztán kiderül, hogy melyik 26 produkció lesz ott a szombati döntőben, ugye miénk Kálai Szandersz András ott van már, holnap megint kezdődik a munka, holnap 2 próba is lesz délután és este, illetőleg szombat délután is, még nem aztán szombat este következik majd a döntő, úgyhogy szorkoljanak nekünk, de ma este nézzék nyugodtan, nézzék a show-t, a második elődöntőt, 20-ra 20 perctől jelentkezünk, aztán 21 órától élőben már Koppenhágából.
Előtte most sporthírek és időjárás jelentés, utána tehát vízió múlt és Eurovízió. Az este ma 11 óra után 5 perccel kezdődik, rögtön utána híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!